Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ezen a szép vasárnap délutánon itt lehetünk előtted a te szent házadban. Köszönjük neked az elmúlt hétnek az áldásait, gondoskodó szeretetét, a meghallgatott imádságokat. Köszönjük, hogy most is adtál erőt, vágyat a szívünkbe, hogy eljöjjünk és tőled élő és éltető igét halljunk. Szeretnénk, mennyei atyánk, hogyha a mi hitvallásunk is személyesen ez lenne, amit énekeltünk, hogy minden jó, amit te teszel. Akkor is, ha nem látjuk a végét, akkor is, ha nem értjük, hogy mi miért történik velünk, akkor is, ha nem látjuk tisztán, talán még a következő lépés sem, de tudjuk, hiszen annyiszor tapasztaltuk már az életünkben, hogy te jó vagy. És bármi is történjék velünk, azt te a javunkra fordítod. Még ha mások gonosz gondolnak is ellenünk, vagy rossz tervet akarnak véghez vinni velünk, te abból is tudsz jót kihozni, ahogy annak idején Józseffel is tetted. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy neked van jó, kedves és tökéletes akaratod a mi életünkre nézve. Szeretnénk mi ezt megismerni, megérteni, meglátni, és szeretnénk ebbe a tervbe mi magunk is belesimulni, hogy aztán megtapasztalhassuk a veled járásnak az áldásait és az örömeit. Így kérünk, hogy csendesítsd le most a szívünket, hogy tudjunk egyedül rád figyelni, hogy megértsük azt az üzenetet, amit most személyesen nekünk akarsz mondani, és hadd tudjuk nem csak megérteni, rábólintani, elfogadni, hanem tudjunk aszerint is élni. És valóban ad, hogy a templomból kilépve majd folytatódhasson az Isten tisztelet, a neked szentelt, benned bízó, neked engedelmes, téged követő életünknek az Isten tiszteletével. Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Mózes első könyvének 41. részéből, a 41. rész 47. versétől az 52. versig. József történetének a folytatását olvasom a Szentírásból, az ige felolvasását és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg figyelmes szívvel. Mózes első könyve 41. részéből a 47. verstől kezdve így szól hozzánk Istenünk igéje. És a föld a hét bő esztendő alatt telemarokkal ontá a termést, és összegyűjti a hét esztendőnek minden elességét, amely volt Egyiptom földjén, és a városokba takarítá az élelmet, minden városba a körülötte lévő határ élelmét takarították be. És felhalmozá József a gabonát, amint a tenger fövenye, igen sokat, annyira, hogy megszűntek a számba venni, mivel hogy száma nem volt. Józsefnek pedig születék két fia, az éhség esztendejének eljötte előtt, akiket szült néki Aszenát, Potiferának, az On papjának leánya. És nevezi József az ő elsőszülöttének nevét Manassénak, mert úgymond elfeledteti én velem Isten minden én vesződtségemet, és az én atyámnak egész házát. A másodiknak nevét pedig nevezi Efraimnak, mivel úgymond megszaporított engem Isten az én nyomorúságomnak földén. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az elmúlt alkalmakon József életének a történetén keresztül vizsgáljuk meg a Szentírásban, hogy hogyan működik Istennek a hatalma, ereje, mit jelent az, hogyha valakivel maga az Úr van, ahogy itt is visszatérő gondolatként olvassuk József életénél újra és újra, hogy de az Úr Józseffel volt. És a délelőtt folyamán hallhattunk arról, hogy milyen fordulópont következett be József életében. A leszálló ágból hogy lett felívelő pálya, hogy nem csak egy fordulópont következett be József életében, hanem megváltozott az ő jelleme, gondolkodása, az értékrendje, és tulajdonképpen egy mondatba sűrűsödött, mint sokszor a mi életünkben is egy mondatba bele tud sűrűsödni, egy fordulópont, egy változás. Azt mondja a fáraónak, amikor a fáraó megkérdezi, hogy végül is akkor meg tudja-e fejteni, és fejtse is meg az ő álmait, akkor azt mondja József, hogy nem én, hanem Isten fejti meg az álmokat. Nem én, hanem Isten ad majd neked megnyugtató választ a kérdésedre. És arról is volt szó, hogy ezzel a félmondattal nagyon sok mindent elárult József arról, hogy hogyan is változott meg az ő élete, az ő jelleme, az ő gondolkodásmódja, az én központuságból, az önközpontuságból, apuci kedvencéből, hogyan lett a mennyei atya kedveltje, amikor folyton maga körül forgott, mindig csak magát tolta az előtérbe, és talán a leggyakrabban használt szava az az lehetett, hogy én, nézzétek a díszes ruhát, amit én kaptam atyámtól, nézzétek és halljátok azokat az álmokat, amelyeket én kaptam Istentől ígéretként, vagy éppen amikor vitte a rossz híreket a testvéreiről, akkor is magát akarta felmagasztalni és felmutatni, hogy igen, én mennyivel jobb vagyok. És látjuk aztán, hogy Isten iskolájában József 13 éven át a kút mélyén, a rabszolgaságban, a börtönben hogyan formálódott. Hogyan formálódott az ő gondolkodása, a jelleme, hogyan vált alkalmassá arra, hogy Isten ígéreteit elnyerje, és betöltse azt a nagy pozíciót és magas rangot, amit a fáraó után következő első emberként elnyert Egyiptomban. És ebben a mondatban, vagy ebben a félmondatban, hogy nem én, hanem Isten, benne van a változás, benne van a fordulópont, és benne van számunkra is az üzenet, hogy vajon mi az életünk harcai, az élet iskolájának különböző osztályaiban, ahol most éppen tartunk, eljutottunk-e már oda, hogy kimondjuk őszinte, Istenben bízó és neki engedelmeskedni kész szívvel, hogy nem én. Nem én mondom ki az utolsó szót, nem én mondom ki az utolsó szót a döntéseimben, hanem engedem, hogy Istené legyen az utolsó szó. Nem én irányítom az életemet, hanem Istennek engedem át az irányítást. Nem a magam feje után megyek, hanem Istennek engedem, hogy vezessen engem. És a most felolvasott ige szakaszban, és a következő részekben is, amiket már nem olvastam fel, de jól ismerjük József történetének a folytatását, ennek a felívelő pályának a fordulópont, a megváltozás, József jellemének változása utáni felívelő pályának a különböző szakaszait látjuk. Azt látjuk, hogy Isten nem egyszerre teljesíti az ígéreteit. Bár Isten áldásai bőségesen áradnak. Amikor ő valaki mellé áldást parancsol, akkor azt mondhatjuk, hogy árad ez az áldás. Nem csak úgy, ahogy szoktuk mondani, csúran cseppen valami, hanem árad, ahogy itt is látjuk a történetben, de mégis megvannak a fokozatok. Azt látjuk, hogy József életében az Istentől kapott ígéretek elkezdenek beteljesedni. Ennek az első része az volt, amikor a fáraó álmát megfejti, és a fáraó Egyiptom első emberévé teszi a fáraó után, és rábízza azt a hatalmas logisztikai munkát, hogy egész Egyiptomból a bőség 7 esztendeje alatt úgy tárazzák be a felesleget, hogy a 7 szűk esztendőre is jusson. És valóban hirtelen a külső szemlélők számára hirtelen történik a változás, üstökösként ível fel, mondhatnánk József karrierje, de azért mi mögé látunk a színfalak mögé. Látjuk, hogy mi minden van amögött, és mi minden volt amögött, hogy ő ezt a magas pozíciót elnyerje. És elkezd felfelé ívelni a pályája, Egyiptom kormányzója lesz, elkezdődnek a munkás hétköznapok, de már úgy dolgozhat, hogy tudja, hogy van értelme és van eredménye a munkájának, nem csak elfecsérli vagy tékozolja az erejét, idejét, vagy valami rabszolga munkát végezve csak kevésbé látványos dolgokat visz véghez, hanem valóban látványos, egy egész nép, sőt azt mondhatjuk a környező népek életét is befolyásoló nagy művet visz véghez József által Isten. Gyakorlatilag rajta keresztül menti meg Egyiptom népét az éhhaláltól, meg a környező népeket, és majd később látjuk Kánaán népéből is sokakat, és József családját is. De mégis azt látjuk, mielőtt Isten minden ígérete beteljesedne, mielőtt ezt a szétszakított, szétszakadt családot újra egyesítené, mielőtt a családi sebeket, amiket Józsefnek a nagyképűsége, az árulkodása, a hiúsága és a testvérek irítsége meg gyűlölete okozott, ezeket a sebeket mielőtt Isten begyógyítaná és helyreállítaná ezt a családot, először József életét teljesíti ki. József életében kezdi el Isten a gyógyító terápiát. Ennek az első lépése volt a kormányzóvá tétele, de aztán jön a személyes életében is a változás. Azt látjuk, hogy Isten igazolja Józsefet, hiszen amit ő megprófétált, az beteljesedett, jött a hét bő esztendő. És ráadásul olyan bőségesen termett minden, azt írja a Szentírás, hogy tele marakkal ontotta a termést a föld. Annyi gabona termet, hogy egy idő után megszűntek számolni. Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy ilyen Isten áldása ma is, hogyha valakinek az életében megnyilvánul, akkor az valóban gazdagon árad. És látjuk, hogy József engedelmessége révén, annak révén, hogy engedte, hogy a megváltó megváltoztassa, nem csak az ő életében jött el az áldás, hanem ez az áldás túláradt Józsefen, és áldássá vált a környezete számára is, az ő Istennel való kapcsolata. Elindult tehát a hét bőesztendőnek a termése és annak a betakarítása. József hűséggel végezte itt is a munkáját, és a magánéletében is Isten elkezdte az ő helyreállítását. Még mielőtt elkezdődtek volna a szűk esztendők, az éhség esztendei, előtte két fiú gyermekkel ajándékozta meg Józsefet és a feleségét Isten. Beszédesek a nevek, maga a Szentírás is magyarázza ezeket a neveket. Azért is különösen fontos ezzel tisztában lennünk, mert a későbbiekben, majd amikor olvassuk Izrael történetét Mózes következő könyveiben és az Ószövetség könyveiben, tudjuk, hogy Izrael Jákob 12 fiának a leszármazottaitól származik. És a 12 fiúnak a leszármazotta Izrael népe, viszont mivel József nem kap örökséget, valamint Lévi a papi tisztséget látja el, ennek a két úgymond kieső fiúnak a helyére, majd Józsefnek a két fia, tehát Jákobnak az unokái és az ő leszármazottai lépnek, Manassé és Efráim. Manassénak a neve azt jelenti, itt magyarázza a Szentírás, elfeledtette velem Isten minden vesződtségemet, minden bánatomat és az én atyámnak egész házát. Isten olyan boldogságot adott Józsefnek, annyira kiteljesedett az élete, nem csak a hivatásában, hanem a házastársával és a családjával való kapcsolatban, az ő gyermekeivel való kapcsolatban, hogy ezen keresztül gyógyította be annak a 13 nyomorúságos évnek a sebeit, amíg Józsefnek nélkülöznie kellett. Nélkülöznie kellett az atyai háznak a biztonságát, oltalmát, szeretetét, az édesanyja gondoskodását, az édesapja szeretetét, és megajándékozta Isten őt egy saját családdal, akiken keresztül szerette őt, és akik valóban elfeledtették vele mindazt a bánatot, mindazt a vesződtséget, amit az elmúlt években át kellett élnie. És aztán a második fiú, Efraim, akinek a neve azt jelenti, hogy megszaporított engem Isten az én nyomorúságomnak földjén. Ez a ráadás áldás, Istennek a gazdag áldásainak az egyik része, hogy még a nyomorúság földjén is, még a nehézségben is, még ott is tud teljességet, boldogságot és békességet adni Isten, ahol emberileg ez nem lenne indokolt. Ahol úgy tűnik, hogy minden összeesküdött ellenünk, és nem látszik a kimenekedés, nem látszik a szabadulás, még ott is tud Isten áldást adni, ott is tud igazi örömöt adni, és meg tudja mutatni a kivezető utat. Isten tehát megáldotta Józsefet a magánéletében is, a családjában is, és azt mondja az első fiának születése után, hogy olyan öröm és olyan boldogság lett az osztály része Isten ajándékának nyomán, hogy még a saját családját is, ahonnan származott, szinte elfelejtette. De azért nyilván Isten gondoskodott arról, hogy ne felejtse el se az apját, se a testvéreit, hiszen az ígéreteknek nem minden része teljesedett be azzal, hogy József megnősült, fiai születtek, Egyiptom kormányzója lett, és nagy hatalomra és dicsőségre jutott. Isten folytatja, és az ígéretek beteljesedésének a következő fázisa majd az lesz, amikor a nagy éhínség miatt, a kényszerítő körülmények miatt Józsefnek a 10 bátyja kénytelen elhagyni Kánaánt, és Egyiptomba menni, gabonát venni, mert már annyira kifogytak a készletek. Isten ezzel a lépéssel, ezzel az eseménysorral elkezdi begyógyítani a családnak a sebeit, József szétszakított, megosztott családjának a sebeit. Látjuk tehát, hogy Isten nem engedi meg Józsefnek, hogy belefeledkezzen abba az örömbe és abba az áldásba, amit amúgy Isten adott neki, hanem tovább viszi az ígéretek beteljesedését. És tudjuk, hogy amikor a testvérek megérkeznek Kánaán földjére, Kánaán földjéről Egyiptomba, és Józsefhez irányítják őket, mint aki intézi a betakarított termésnek a szétosztását a 7 szűk esztendő alatt, akkor leborulnak József előtt, nem tudván, hogy ő a testvérük. Nem tudják, hogy ő az a kis öcsi, aki vitte róluk a rossz híreket, aki pletykált, árulkodott, aki nagyképű volt, dicsekedett, apuci kedvence volt, akire ők olyan irigyek voltak, és annyira meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni, sőt, meg akarták ölni, végül pedig eladták rabszolgának. Az utolsó emlékük Józsefről 13 évvel ezelőttről való volt, amikor könyörgött nekik a kút mélyéről, hogy húzzatok ki, segítsetek rajtam, könyörüljetek meg rajtam, ők pedig vígan falatoztak, valamivel arrébb, miközben hallgatták a testvérük segélykiáltását. S végül nagy nehezen egy izmaelita karavánnak eladva rabszolgának láthatták, hogy Egyiptom felé veszi az irányt. Ez volt az utolsó emlékük Józsefről. Próbálták magukban is elnyomni ezt a rossz emléket. Apjuknak persze azt hazudták, hogy egy vadállat tépte szét, és meg sem fordult a fejükben, hogy ebben a szükségben, amiben ők vannak, nem csak a problémájuk megoldása van József kezében, hanem egyáltalán az életük is. Hogy ez a valaki, Egyiptom nagyhatalmú és nagyra becsült, tisztelt kormányzója, ez az ő öccsük, József, akit meg akartak ölni. És aztán, ha elolvassuk a 42., 43. és 44. fejezetet Mózes első könyvében, akkor össze lehet számolni, hogy hányszor borultak le a különböző találkozások alkalmával József előtt ezek a testvérek. Valóban beteljesedett Józsefnek az álma, beteljesedtek Isten ígéretei, de nem akkor, és nem úgy, ahogy azt annak idején József elképzelte. És látjuk azért, hogy Istennek nem csak arra van gondja, hogy József jellemét formálja és megváltoztassa, hanem bizony a testvérek jellemét is formálta és megváltoztatta ezek alatt az évek alatt. És a történetnek a folytatásából derül ki, az újabb és újabb utakból, amikor megérkeznek Józsefhez, és tudjuk, hogy József kicsit teszteli a testvéreit, hogy vajon valóban megváltoztak-e, és mennyire változtak meg. Ezek az irigy, gyűlölködő, de amúgy nagyon nagyképű és nyakas emberek hányszor kénytelenek térdet, fejet hajtani József előtt. De látjuk azt is a történet folytatásaként, hogy készek nem csak színből, hanem szívből is változni. Amikor készek arra, hogy a saját életüket odaáldozzák a legkisebb testvérükért, aki még József után született Benyáminért, saját maguk készek felajánlani azt, hogy ott maradnak rabságban Egyiptomban, és rabszolgasságra adják magukat, csak Benyáminnak, apjuk utolsó szemefényének József után ne kelljen ott maradnia és ott raboskodnia Egyiptomban. És aztán a történetnek látjuk és tudjuk a végét, amiről majd jövő héten, ha Isten engedi és élünk, majd bővebben hallhatunk, hogy hogyan tárja fel József a testvérek előtt, hogy ki is ő valójában, hogy nem a testvérek irigysége meg gyűlölete juttatta őt Egyiptomba, hanem Isten intézte úgy, hogy ezeken a nehéz eseteken és eseményeken keresztül ő a megváltásnak, a szabadításnak az eszköze lehessen, hogy se a családja ne haljon éhen, se pedig Egyiptom népe. És azt látjuk, kedves testvéreim, ezekben az igékben, hogy Isten formálja és formálta József életét, formálta a testvérek életét, jellemét és gondolkodását, és úgy alakította mindnyájuknak az életét, hogy aztán elhozhassa a beteljesedést, ami ennek a megosztott, sok gyötrelmet, fájdalmat átélt családnak a gyógyulását jelenti, amikor újra összejöhet a család, és újra találkozhat apa és fia és testvérek, akik évek óta nem látták már egymást, és Isten az, aki tökéletesen begyógyítja ennek a családnak a sebeit, egyen-egyenként is, de családként is gondoskodik róluk, és ahogy József életében tapasztalhatta, hogy az Úr minden körülmények között vele volt, ezután a család ott József védelme és oltalma alatt szintén megtapasztalhatja Isten gondoskodását, szeretetét, hogy az éhínségben is, a nehézségben is az Úr velük volt és velük van. Láthatjuk, kedves testvéreim, ezt a bibliai történetet, és talán mindnyájan el tudtuk helyezni magunkat valahol József családjában, akár kisebb testvérként, akár nagyobb testvérként, akár szülőként, aki talán túl szeretett vagy túl kényeztetett gyermeket, vagy olyan gyermekként, aki rossz híreket visz a testvéreiről, vagy csak maga körül forog, vagy talán nagyobb testvérként irigykedik, vagy haragszik a kisebb testvérre. Bárhol is helyezzük el magunkat ebben a koordinátorrendszerben, azt kell látnunk az egész történetben, hogy nem véletlenül történnek az események, nem sodródik sem József, sem a testvérek a történelem árjával együtt, hanem Isten tartja kézben József életét és ennek az egész családnak az életét is. Bárhova is helyezzük el magunkat képletesen ebben a családban, bármilyen szívvel és lélekkel ülünk is itt, tudjuk azt, hogy Isten kezében van az életünk, Isten kezében van a jövőnk, és hogyha készek vagyunk úgy formálódni és úgy változni, ahogy József is engedte Istennek, hogy megváltozzon, akkor a mi életünk is olyan áldássá és áldottá lehet, mint József élete volt. És úgy kiteljesedhet, és úgy kibontakozhat, ahogy József élete is kibontakozott. Csak mi is tudjuk őszinte szívvel, Isten iránti bizalommal is neki engedelmeskedni, kész lélekkel kimondani, hogy nem én, hanem Isten. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy József életén keresztül tanítottál bennünket. Köszönjük neked, hogy láthatjuk, hogyha készek vagyunk benned bízni és neked engedelmeskedni, hogyha készek vagyunk engedni, hogy a jellemünket és a gondolkodásunkat formáld, akkor nem csak áldottá, hanem áldássá is lehet az életünk. Köszönjük, hogy egyen-egyenként hozhatjuk eléd a mi életünknek a nehézségeit, nyomorúságait, sebeit, hogy ezeket te gyógyítsd meg, te adj vigasztalást, te adj bátorítást, a bűnből való teljes szabadulást. És így imádkozunk a közösségeinkért, a családjainkért is. Te látod, mennyei atyánk, hogy melyik család milyen terheket hordoz, milyen sebeket hordoz, amiket talán egymásnak okozott férj, feleség, édesapa, édesanya, vagy gyermeknek, vagy gyermekszülőnek, vagy testvérek egymás között. Kérünk azért, hogy te gyógyítsd ezeket a sebeket, és te gyógyítsd be, és hozd össze a szétszakított családokat. Te látod, mennyei atyánk, hogy a sátán mennyire támadja a házasságokat és a családokat, tudva, hogy a társadalomnak ezek a legkisebb egységei, alapegységei, ezért akarja tönkretenni ezeket. Kérünk azért, Úr Jézus, hogy te vértesz fel bennünket lelki látással, a te szent lelkeddel, a te erőddel, hogy a sátánnak minden fortéjával és támadásával szemben meg tudjunk állni, és tudjunk vigyázni a házasságainkra, a családjainkra, a szeretteinkre, és hogy mindnyájan a saját területünkön, a mi felelősségünkbe, ami tartozik, megtegyük, nem a magunk erejével és bölcsességével, hanem a te erőddel, a te szereteteddel, a te szent lelkeddel felvértezve. Imádkozunk, mennyei atyánk, a betegekért, hogy te légy a gyógyítójuk, a gyászolókért, hogy te légy a vigasztalójuk. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, egyházunk és nemzetünk ügyét, hogy te adj, kérünk, ébredést és megújulást a te szent lelked által. Jézus nevében kérünk, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Amen.